Köszöntök minden kedves megjelentet a délelőtti óránkon. A mai közös gondolkodásunknak a témája az lenne, hogy hogyan készülhetünk fel, és hogyan lehetünk készen Jézus második eljövetelére. Az alapigémet a Tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 8. verséből fogom olvasni, de kitérek ennek az igeversnek az előzményeire is, az 5. fejezetnek az elejére, a bevezető szakaszára, és majd aztán a János apostol leveléből, a Péter apostol leveléből is veszünk még idézeteket. Így hangzik az alapigénk a Tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 8. versében. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakgyaránt az üdvösségnek reménységébe. Amivel bevezeti ezt az alapigét, az nem más, mint azt, hogy mi azok, akik nappaliak vagyunk. És a szakasznak az első részében, itt az 5. fejezetnek az első részében éppen arról szól, hogy mikor nem fog Jézus második eljövetele tolvajmódra meglepni bennünket. És mit jelent ez a nappaliság? Mit jelent ez a világosság? Az 5. fejezetnek az első verseit is olvasom. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Akik nappaliak vagyunk, akiknek lehetőségünk van olvasni a kinyilatkoztatásokat. Lehetőségünk van arra, hogy az előre megjövendőlt dolgokról olvassunk és gondolkodjunk. Azt mondja, hogy azok a nappal fiai, a világosság fiai. Nem szükséges, hogy tolvajmódra lepjen be meg Jézus második eljövetele, mert hogy az éberség az vigyázásra késztet bennünket, hogyha éberek vagyunk, akkor felfigyelünk az eseményekre, és tudatosítjuk azt is, hogy vigyáznunk kell. Csia Lajostól szeretnék egy idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Az első világháború előtt egyike volt azoknak, akik a Lónyay utca 9 szám alatt gyülekeztek össze, több értelmiségi is tanulmányozta a Bibliát. És ebből nőtt aztán ki a Betánia Szövetség, és ő így fogalmaz ezzel kapcsolatban, hogy ha a tolvaj megüzeni érkezését, nem jön tolvajként, Jézus pedig sokszor és nagyon világosan megmondta, hogy visszatér övéihez, tehát akik szavának hisznek, nem tolvajként jön az Úr. Ők nyitott szemmel, virasztva fogják várni, és amikor csak ugyan megjelenik, nem fogja őket meglepetésként érni. De tolvajként jön el a világhoz. És még hozzátehetnénk, ezt nem ő mondta, ezt én mondom a Jelenések könyve 3. fejezetének a 3. versét, ahol azt fogalmazza meg, ugye a szárdészi gyülekezetnek intézett levélben, hogy ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Tehát csak is akkor lephet meg Jézus második eljövetele, hogyha nem vigyázunk. Függetlenül attól, hogy valaki ismerte, tudta előtte, nem tette meg a kellő előkészületeket, akkor őt is tolvajmódra lepheti meg Jézus második eljövetele. Ugye most nézzük meg a lényeget, hogy a valóságban hogy nem lephet meg tolvajmódra bennünket. Hogyan készülhetünk fel, és hogyan lehetünk aztán készen az eljövetelére. Itt két lényeges dolgot mond ebben az alap igében, a 8. versben. Felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Két nagyon lényeges, magvas dolgot mond. Egyrészt a ruhának a felöltését, amit Jézus példázataiban olvasunk, mint mennyegzői ruha, az ő igazságának a ruhája, és itt, mint egy mellvért, mint egy mellvas öltözeteként tárja elénk a hitnek és a szeretetnek a mellvasát, és még hozzáveszi a sisakot, ami az üdvösségnek a reménysége. Erről a kettőről fogunk gondolkodni most a délelőtt folyamán. Arra emlékeztek, hogy a Máté evangélium a 24. fejezetében van szó arról, hogy a szeretet sokakban meghidegül, és ennek hatására előtte sokasodik meg a gonoszság, igen, köszönöm szépen, hogy mondjátok, előtte sokasodik meg a gonoszság, és ennek hatására ugye feladják az emberek, és az, ami esetleg jellemző volt rájuk, vagy egyáltalán volt egy kevés szeretet bennük, azt is elhagyják, és a szeretet meghidegül. Csak azt tud meghidegülni, ami valamikor volt, mert ha nem volt szeretet, akkor az nem tud meghidegülni. A szeretet sokakban meghidegül, de még egy valamit hozzátesz utána. Arra emlékeztek, hogy mi volt? De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A kérdés az, hogy vajon bennem is meggyengül ez a szeretet? Teljesen meghidegül bennem is ez a szeretet? Amikor megfogalmazza ezt a hit és szeretet mellvasát, ebben benne van, hogy a Jézus hitét és szeretetét gyakorolva tudunk igazán felkészülni az ő eljövetelére. De ugye milyen két nagy dolgot mond ki? Az emberi természet számára mind a kettő lehetetlen. Az is, hogy Jézus hitével rendelkezzen, és az is, hogy az ő szeretetével rendelkezzen. Ezért teszi oda a Máté evangéliumába azt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, aki nem adja fel ezt a dolgot, aki nem enged a természete késztetéseinek, hanem az isteni segítségét veszi figyelembe és igénybe, abban az esetben ez a szeretet nem kell meghidegüljön, sőt, ez a szeretet növekedni fog. A Korintusi első levél 13. fejezetében, hogyha egy kicsit belepillantunk abba, hogy milyen az igazi szeretet, a Jézusi szeretet, akkor úgy gondolom, hogy van, mint elgondolkodjunk. A 13. fejezetének az első részét olvasom. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Miért? Mert milyen a szeretet? Hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem fogy. Látjuk ezt a fokozást, hogy meddig jut el a szeretet. Eltűr, remél mindent.
Az emberi szeretet
nem. Soha el nem fogy. De azért előtte is tükröt tart nekünk. Azt mondja, hogy nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Egy kis becsvágy, egy kis irigység. Igen, ez megmutatja azt, hogy Mit szeretne az Isten bennünk kimunkálni? Igen, még sok mindent elmondhatunk, hogy távol állunk a szeretetnek ilyen-olyan jellemvonásától. De épp ez a készülésnek a része, hogy isteni segítséggel mindez a szeretet tőle, az ő szeretetében maradva megkapható. Úgyhogy egy nagyon nagy távlat ez, és nagyon nagy dolog, amit itt megfogalmaz a tesszalonikai alapigénkben, hogy Jézus szeretetét gyakorolva lehetünk igazán készen az ő eljövetelére. De nem csak azt mondja, hanem ott mondja a hitet is, a Jézus hite. A kettő nem választható külön egymástól. Mint ahogy itt a szeretet himnuszában is mondta, hogy hiába van valakinek olyan erős hite, hogy valóban nagy dolgokat tesz, de szeretet nincs benne, akkor az értéktelen. Tehát a kettő szorosan együttműködve a Krisztus igazsága. Az ő ruhája, az igazság ruhája nem egy elméleti igazság. Nyilván, hogy a Biblián alapszik, a kijelentésen alapszik. Itt egy megváltozott és egy újjáteremtett életről beszél, aki igényelte, aki nem csak a csodára várt, hanem aki elfogadta azt, hogy az Isten azért küldte Jézus Krisztust, hogy a megváltás során őt is megváltsa. És nem csak a megváltásnak az első részében részesítse, hanem utána meg is változtassa őt. Ez a fajta igazság palástja, más helyen így jelenik meg, mint palást. Igazán a Krisztus igazsága, amit azokra helyez, akik bűnbánattal fordulnak hozzá. Minden bűnbánó lélekre helyezi az ő igazságát, ami ebből a kettőből áll, amit itt megfogalmazott, és hit és szeretet. Jézus hite és az ő szeretete. Kapcsoljuk egy kicsit össze a pünkösdi eseményekkel, hogy mi történt akkor. Hogy nyitotta meg a lehetőséget Isten arra, hogy ez valóság is legyen. Ez ne csak egy szép megfogalmazás legyen, hanem valóság is legyen. Ha emlékeztek arra, Apostolok cselekedetei könyv második fejezet 33. versében, Péter a prédikációjában arról beszél, hogy mit is jelentett a pünköst, mi történt pünköstkor. Az Istennek jobbja által felmagasztaltatván és a megígért szent lelket megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Jézus mint közben járó, és mint aki hatalmát visszavette, ott volt az atya jobbján. Újból oda került, és a 38. versben pedig ez a felszólítás van azok számára, akik Jézus kereszt áldozatának a szemtanúi voltak, és akik akkor ott voltak a tömegben, és maguk se állottak ellene annak, hogy Jézust keresztre feszítsék. Azok belátják Péter prédikációjára az ő hibájukat, az ő bűnüket, és azt a kérdést teszik fel, hogy mit cselekedjünk, atyámfiai férfiek. És erre válaszként mondja Péter, térjetek meg és keresztelkedjetek meg minnyájan. Miért? A Jézus Krisztus nevében, hogy bűnbocsánatban részesüljetek. Úgy fogalmazza Károli szövegünk, hogy a bűnöknek bocsánatjára. és ennek a következményei veszitek a Szentlélek ajándékát. Ez nem csak csoda módján árad ki, hanem azokra tudja helyezni az ő igazságát, akik a bűnrendezésben együttműködnek vele. Mert hogy épp ez volt a lényege a megváltásnak. Az az örömhír, hogy külön tudja választani az embert az ő bűnétől. Ez a megváltás lényege, hogyha személyre bontjuk le egy ember személyes életére. Igen, a bűneimtől, a hibáimtól az Isten külön tud választani engemet, hogyha én is így döntök, és ezt választom, és megkapom rá a lehetőséget, hogy új életben tudjak járni. Ha megnézzük, aztán később is ugyanez a gondolat megjelenik, tehát mint egy összekapcsolja a bűnbánat kérdésével. Az 5. fejezetnek a 29. versétől olvasom, amikor megszabadulnak a börtönből, és másnap reggel hirdetik a megváltás üzenetét a templomba. És akkor előjönnek a vallási vezetők, és felteszik a kérdést, hogy hát nem parancsoltuk-e meg nektek, hogy ne tanítsatok ebben a névben, és mégis akkor ez hogy történik, ugye, hogy betöltik az ő tudományukkal egész Jeruzsálemet. És 29. verstől olvasom, hogy mit válaszolt erre Péter. És az apostolok is. Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. 30. vers, ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, ki ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával. Miért? Hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Pünkösd ugye nem olyan rég volt. Mi a pünkösdnek az üzenete? Jézus felmegy az atyához, az ő áldozata el van fogadva, az atya jobbján van, visszaveszi az ő hatalmát, közben jár, fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával. Miért? Hogy a bűnöket rendezni lehessen. Hogy adjon Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Tehát az igazság ruhájának a felvétel, ami ugye nem a miénk, hanem Krisztus igazsága, az szorosan összekapcsolódik a bűn rendezéssel. Az igazságnak igazán be kell ágyazódnia a szívünkbe, és irányítani a mi gondolatainkat, és a mi döntéseinket, szabályozni az érzéseinket. Ugye a felborult teremtési rendben a bűneset után mi történt az ember képességeivel, a lelkiismeretével, az akaratával, az érzelmeivel. Ugye a lelkiismeret bizonytalan, homályos lett, az akarat erőtelen, a döntéseit már nem tudta olyan határozottan meghozni. Mi is sokszor tapasztaljuk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk ilyen tekintetben, hogy nem olyan erős az akaratunk, mint amennyire szeretnénk, és az érzelmek is felborultak, átvették valamennyire az irányítást, azt határozta meg, hogy milyen irányba dönt, hogy az én számára mi okoz örömöt, és megjelentek a félelem, a szorongás, a felelősségre előli kibújás, a mentegetőzés, a vádaskodás, a hatalmi harc, és sorolhatnánk. Tehát ezek a közvetlen következményei a bűn engedésének, a bűn elfogadásának. És meg annyiszor előfordul, hogy a jó érzéseket keresi az ember, jó szeretne lenni, és nem is akar szembesülni azzal a ténnyel, hogy bűnbánatra lenne szüksége. Így kapcsolódik most ehhez, hogy fel sem mérjük sokszor, hogy milyen nagy dolog a megváltás, és hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Mert nyilván, hogy aki már látja a kiszolgáltatott állapotját, az tud kérni, segítséget kér. Viszont aki nem látja a kiszolgáltatott állapotát, az nem fog segítséget kérni. Látjuk-e az emberi természetnek a becsapott voltát, amit a Jeremiás könyve 17. fejezetében fogalmaz meg, hogy mindennél jobban becsap az emberi szív. Csalárda szív. És utána azt mondja, hogy erőtelen. Tényleg azt látjuk, hogy annyira egy irányba húznak bennünket dolgok. Ugye a bűnnek a törvény ereje az nagyon sokszor megmutatkozik. És a római levél megfogalmazásában erre az a megoldás a 8. fejezetben, hogy a másik törvény, amelyik sokkal erősebb ennél a törvénynél, lép életbe. De ugye hogyan léphet ez a törvény életbe? Az igazság törvénye? Hát ha a döntéseinkkel megerősítjük az akaratunkat, hogyha segítséget kérünk. Emlékeztek, hogy a tanítványok, mikor elveszettnek érezték magukat, akkor felkiáltották, hogy mentse meg őket Jézus. Vagy Pál apostol is, mikor látja kiszolgáltatott állapotát, akkor tud felkiáltani, és azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. Ebből a törvényszerűségből, hogy húz egy irányba a másik törvény. Kicsoda szabadít meg ettől. És utána jön a megoldás a következő fejezetben, a római levélben, de most erre nem térek ki. Pünköstkor mit tettek a tanítványok? Együtt voltak, igen, imádkoztak. És van egy kifejezés, hogy egy akarattal együtt voltak. Látjuk azt, hogy a bűn miatt mennyire meggyengült az emberi akarat, és az Isten erősíteni szeretni a mi döntéseink által az akaratunkat. Ugye ez az akarat erő, az embernek a döntési képessége. Lehet azt mondani, hogy valamilyen szinten talán ez maradt a legszabadabb. Tehát valamilyen szinten még saját magunkkal szembe is tudunk dönteni, nem? Meg tudjuk ezt tenni? Nehezen, de meg tudjuk tenni. És akkor jön az isteni segítség és támogatás, hogyha mi a jó irányba döntöttünk, bár az önzőségünk nem azt szerette volna. És akkor megkapjuk a kellő segítséget. És így az akaraterő az erősödik. Na most ez az akarat, ami itt a tanítványoknál egy volt, az nem abból fakadt, hogy mintegy kiirtották volna magukból az akaratot. Nem letörték az akaratukat. Hogyan formálódott egy akaratá? Egyrészt a személyek külön-külön Krisztushoz kapcsolódtak, az akarat erejük a jó irányba megerősödött, és kapták azt a mennyei segítséget pünköstkor, a Szentléleknek a segítségét, ami által aztán egy ilyen átformált, megedzett akarat fejlődött ki. Az akaratukat alávetették Istennek, és a lélek által tudtak aztán egy irányba mozdulni. Ez volt az egy akarat. És a Szentlélek meg is erősítette, és összehangolta az akaratukat. Ugye nem letörték, hanem hozzásimultak az isteni akarathoz. És ez nagyon lényeges, hogy az Isten nem akarja elvenni az akaratot, hanem alakítani és formálni szeretni az akaratot. És ő, aki bölcs, ő ezt a legjobban tudja megtenni, hogy emberek életében hogyan formálja ezt az akaratot. Soha nem erőltet rá az emberre, még jó dolgokat sem. De mindig megadja a kellő késztetést és a kellő segítséget, hogy az akaratunk megerősödjön a jó irányába. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor egy további lépés a Jézus hite. Mert mi a Jézus hite, hogyha nagyon röviden szeretnénk elmondani? Igen, és egy ráhagyatkozás. Ha nagyon röviden szeretnénk elmondani a Jézus hitét, akkor ráhagyatkozás. Ráhagyatkozni csak azt tud az Istenre, akinek az akarata megerősödött benne. Mert hogy az nagyon nagy dolog, hogy azt mondjam, hogy másfele húz, a másik törvény, de én az akaratomat besimítom az Isten akaratába. És ráhagyatkozom, megbízom benne. Tudom azt, hogy ő a legjobbat fogja abból kihozni. Ez egy nagy dolog az emberi természet számára. Ez lehetetlen is az emberi természet számára. De amikor rá tud valaki hagyatkozni, vagyis a Jézus hitével élni, akkor ez a megerősödött akarat a jó irányba állítva igazán képes azokra a dolgokra, hogy a Krisztus igazságában maradjon meg. Tehát az ő igazságának a felöltözése az nem egy elméleti igazságnak az elsajátítása, hanem az Jézus hitének és Jézus szeretetének a gyakorlása. Ez az a ruha, ami nem a miénk, hanem itt egyedül ő tud megtenni, az ő isteni hatalmával. Ezért volt szükség a megváltásra, mert ezt nem is tudjuk egyedül megtenni. Mi nem tudunk szeretni úgy, mint ahogy ő szeretett. De nem tudunk hinni se, meg ráhagyatkozni se. De amikor a döntéseinkkel ezt a lépést megtesszük, mint egy erősödve az akaratunk, az Isten munkája, a Szentlélek segítségével bennünk az akarást, és aztán a véghez vitelt is. Mind a kettőt munkálja. Még egy valamire kitér, itt ez az alap, ige, ez az alapszöveg. Mi szükséges ahhoz, hogy Jézus második eljövetele ne lepjen bennünket meg tolvajmódra? Mi szükséges még ahhoz, hogy készen legyünk Jézus második eljövetelére? Azt mondja, hogy sisakgyanánt az üdvösség reménységét vegyük magunkra. A sisak ugye a fejem volt, összefüggésben van a gondolkodásmóddal, tehát ehhez kapcsolódik. Hogyan gondolkodom Jézus eljöveteléről és a készenlétről? A készenlétnek az alapja az, amiről beszél János apostol a levelében, hogy hasonlóvá lenni ő hozzá. Ez az, ami már a köztudatból teljesen kiveszett. Még a vallási körökben sem egy elfogadott dolog ez, hanem az, hogy az Isten úgy fogad el, ahogy vagy. Nézzük meg, hogy mit mond itt János apostol az ő levelében. Előzményként olvasom a második fejezet 28. versét, és majd aztán rátérek a harmadik fejezetnek az első verseire. Most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, akkor bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. És a harmadik versnek az első három versét fogom felolvasni. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Azt mondja az első vers, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ez egy tény. Tovább a második versben pedig, folytatva a gondolatot, azt mondja, hogy most azok vagyunk, de nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Hát azt jelenti, hogy beszél egy olyan dologról, egy gyermekbe kifogadásról, és egy gyermekké válásról. Tehát elfogad bennünket, tulajdonítja nekünk az igazságát, és beszél egy teljesen gyermekké, az ő gyermekévé való válásról. Azt mondja, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlóká leszünk ő hozzá. Tehát itt mondja ki János apostol azt, hogy hasonlóvá lenni ő hozzá, az azt jelenti, hogy gyermekké válni. És nem azt mondja, hogy ő elfogadott gyermekének, te már mindegy, hogy utána mit csinálsz, te akkor is a gyermeke leszel. Így van? Mégis mennyire elterjedt az, hogy hát úgy fogad el, ahogy vagy? Ez igaz önmagában, de utána nem tart meg abban az állapotban. Hanem épp az a megváltásnak a lényege, hogy gyermekké is tehet. Épp az a lényege, hogy külön tud választani a bűntől. Mert hát hol várjuk mi örömmel az ő eljövetelét, hogyha nem az a lelkület, nem az a vágy él bennünk, mint ami Jézusban él. Jól fogjuk mi érezni ott a mennyben magunkat? Hát semmiképpen sem. Hogyha mi megengedtük magunkba az énnek az erős vonásait, és meghagytuk, megtűrtük, akkor ott, amikor ilyennel nem szembesülünk, ott nem lennénk boldogok. Nem alakult át a mi gondolkodásunk, a mi lényünk, nem hangolódtunk rá a menny elveire. És nem lesz számunkra öröm a menny. Csak is akkor lehet öröm számunkra, hogyha ez a fajta lelkület beérlelődik bennünk. Péter a levelében arról beszél, a második levél 3. fejezetének 3. és 4. versében, hogy csúfolkodók saját kívánságaik szerint járnak, és azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete. Manapság ez egyáltalán nem jelent semmit se, hogy Jézus másodszor eljön, ugye? Hanem azt mondják, hogy az Isten országa érkezik ide meg, és akkor a millennium keretein belül az Isten országa kiteljesedik. Az sem hangzik el, hogy az a megváltásnak a lényege, hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá. Ami elromlott, azt helyreállította az Isten, és hasonlóvá akar tenni ő hozzá. Nem. Azt mondják, hogy a rossz dolgokat távolítsd el magadtól, a rossz érzéseket, te érezd jól magadat, az Isten elfogad. És amellett, hogy az Isten elfogad, ő ennél többet tesz. Ő átalakít, átformál és megtisztít. A Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében is a megtisztítás munkájához kapcsolódik a reménység. Ugye megpróbáló helyzetekben való kitartás az egy kipróbáltságot eredményez, és ezután ez további reménységet erősít bennünk, hogy ha akkor abban a bizonyos helyzetben az Isten ott volt, a megpróbáló helyzetben is gondot viselt, akkor nem fog elhagyni bennünket hasonló helyzetben sem. Tehát ilyen értelemben ez a reménység növekedik. Akiben megvan ez a reménység, mondta itt, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Most az ember tisztítja meg magát, vagy Isten tisztítja meg az embert? Együtt. Igen. Nagyon lényeges az, hogy a kettő együtt. Nincs ellentétben egymással az írásnak különböző helyen megjelenő kijelentése, mert hogy együtt történik ez, és ez a lényeges dolog, hogy ezt nem tőlünk függetlenül teszi meg, nem csak egy csoda módján teszi meg, hogy megtisztultunk, és akkor ilyen csodaszerűen minden megváltozik körülöttünk, hanem benne vannak a mi döntéseink is. Az akaratnak a munkálása az egy munkás dolog. Ott benne van a mi feladatunk és a mi szerepünk. Isten az emberrel együtt teszi ezt. És kapcsolatban van ez szorosan a bűnrendezéssel, amit már előtte is említettem. Ha ő megjelenik, azt mondja, hasonlóká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ha megjelenik, hasonlóká leszünk ő hozzá. Miről beszél ez? Egyrészt, így van, egyrészt a jellem átalakulásról, hogyha a valóságban meglátjuk Krisztust, akkor őt szemlélve, az ő szeretetét látva, a mi gondolkodásunk formálódik, a mi akaratunk edződik. Ha ezzel foglalkozunk, ha ez köti le a gondolatainkat, hogyha ilyen döntéseket hozunk, akkor ez hatással lesz ránk, és valóban formálódunk. Addig, míg a jellem egyre szebb és jobb lesz. De utal ez arra is, hogy Jézus második eljövetelekor, tehát amikor meg fogjuk őt szemtől szembe látni, akkor a megromlott emberi természet is újjá lesz teremtve. De ha megfigyeljük, akkor a jellem átalakulás megelőzi ezt az eseményt. Akkor új testet kapunk, de még előtte az emberi lény teljesen átformálódott, és az már mint egy következménye már annak, az ember hogyan alakította és formálta az életét. Az már csak egy isteni közbelépés, hogy elveszi az emberi testből mint azt, ami a bűn felé hajtotta. Ez a reménység, amiről itt beszél, az üdvösség reménysége, nem egy bizonytalan várakozás, hanem egy biztos ígéreten alapuló várakozást jelent. Mit jelent az üdvösség reménysége tehát? Bízik az ember abban, hogy megváltoztatja őt, hogy megtisztítja őt, és majd aztán ennek következményeképpen az új honnak, az újjáteremtett földnek az állampolgára lehet. Jelenti azt, hogy nem a saját érdemeire támaszkodik, hanem Krisztus áldozatára épít. És a jelent is formálja ez a reménység. Ez nem csak egy távoli dolog. Alakítja a gondolkodást. Az értékrendet, a döntéshozatalt. Milyen fontossági sorrendet állítunk fel. Az isteni akaratot, a hosszú távú lelki növekedést helyezzük előtérbe, vagy a pillanatnyi előnyökkel foglalkozunk. Jelenti azt is, hogy a próbában kitartunk. És erősít abban, hogy kitartsunk azokban a helyzetekben, amikor emberileg a dolgok másfele mutatnak. Istenhez való hasonlóságra ösztönöz. Örömöt és békességet ad a jelenben, és arra bátorít, hogy ne csak magának éljen az ember, hanem másokban is segítse az üdvösség útjának a megtalálását. Ez az, amit a jelen életben az üdvösség reménysége formál. Az üdvösség reménysége tehát nem egy passzív várakozás, hanem aktív hívő életből fakadó bizonyosság. És a bűnbánattal úgy függ össze ez a megtisztítás, hogy amikor az Isten szeretete folytán az ember megbánja, megvallja, és elhagyja az ő bűneit, akkor ez a fajta szeretet igazán megtisztítja a szívet. És akkor, ott abban a helyzetben az ember tiszta lehet. Nem azért, mert tökéletesen bűntelen, hanem akkor, abban a helyzetben ő tiszta. Ez a megtisztítás munkája szorosan összefügg az üdvösség reménységével. Akiben megvan ez a reménység, mondta János apostol az ő levelében, az megtisztítja magát. Krisztussal együtt ő tisztít, de az én pici szerepem is ott van, hogy ezt a tisztítás munkáját előmozdítsam. Előmozdítsam azzal, hogy ellenállok annak, ami nem jó, ami a bűntörvénye irányába húz. Ez is a mi részünk. Álljatok ellene, emlékezzünk Jakab levelébe, megfogalmazott tanácsra, álljatok ellen az ördögnek, és engedelmeskedjetek az Istennek. És mindebb az a szép, hogy ugye ezt fordítva említi, hogy először engedjetek az Istennek, és utána álljatok ellen az ördögnek. Tehát nem is mindegy a sorrend. Nem mindegy, hogy milyen sorrendbe tesszük ezt. Hanem az Istennek engedjünk, és akkor látjuk azt, hogy minek kell ellenállni. Mert ugye ez az ellenállás sokszor úgy tűnik, hogy megfeszített munka az ember részére, de Krisztussal együtt már nem az. De mégis ez a fajta gyakorlás megedz arra, hogy a mi akaraterőnk kifejlődjön. Így fejlődik az akarat, amiből aztán akaraterő lesz. A döntések során. És amikor ez megedződött, akkor a hit is erősödött. Hát így van kapcsolatban az embernek a belső képességeivel, ez nem független tőlünk. A megtisztítás munkájában nekünk is szerepünk van, és nem megfeszítve, hanem engedve neki, és ellenállva másik oldalnak. És mint egy rábízva magunkat. Hogy amikor ezek a negatív érzések előjönnek, amiket soroltam is, félelem, egyéb más dolog, amit említettem, akkor a mi megerősödött akarat erőnkkel e felett elhaladjunk, és ezekkel ne foglalkozzunk. Hanem tisztában legyünk azzal, hogy ez egy feltörő vulkán, ami el fog múlni. És ahogy meghozzuk ezt a döntést, az Isten ott van a segítségünkre. Nem akármilyen segítséget kaptunk. A Szentlélek által isteni segítséget nyújt számunkra. És most így pünkös tájékán, ugye nagyon közel van hozzánk, volt hozzánk a pünkösd, ami elmúlt. Ezt így erősítsük meg magunkba, hogy ami akkor történt, a Szentléleknek ez a fajta segítő és vigasztaló jelenléte, ez ott van ebben az átformáló munkában. Ott van a legnagyobb segítségként. És mindaz, ami emberileg nem megy, az a lélek segítségével megy. Ezt pünkösnek az üzenete. Hogy nem csak gyermekek vagyunk, hanem gyermekké is válunk. Vagyis hasonlóká leszünk ő hozzá, ahogy János apostol mondja a levelében. És akkor ebből fakadóan, ugye az üdvösség reménységeként, mi örömmel részt veszünk ebben a megtisztító munkában. Mert akkor meglátjuk ennek a szépségét, hogy ő mit szeretne tenni a mi életünkbe. Úgyhogy ez alapján, az ige alapján azt mondhatjuk, hogy úgy állhatunk készen Jézus második eljövetelére, hogy gyakoroljuk Jézus hitét, Jézus szeretetét, kérjük ehhez az isteni Szentlélek segítségét, aki elérhetővé vált mindenki számára, és felvesszük az üdvösség reménységének a sisakját, vagyis azt a reménységet, hogy hasonlóká válhatunk hozzá. És ha megvan ez a reménység, akkor együtt munkálkodunk vele a megtisztítás munkájában. Úgyhogy köszönjük azt, hogy az Isten megmutatta azt, az utat, hogy miként várhatjuk őt készen. Fel lett ez tárva, és igaz, az emberi természet számára nagyon nagy dolgok vannak megfogalmazva, de épp azért küldte el a Szentlélek segítségét, hogy mi azt igényeljük, és azzal éljünk. Isten adja meg az ő kegyelméből, hogy készen tudjuk őt várni, hogy ne csak készülődjünk, hanem készen is legyünk, mint az az öt okos szűz, akit ugyanúgy meglepett Jézus második eljövetele, de készen volt. Ezt adja meg az ő kegyelméből. Amen.
Mennyi atyánk, teremtő Istenünk, meghajtjuk magunkat előtted, és újból szeretnénk hálát mondani azért, hogy megváltottál minket. Köszönjük azt, hogy gyermekeidé fogadtál, de ezen túl nagyon nagy dolog az, hogy te gyermekeidé teszel bennünket, hogy hasonlóká legyünk te hozzád. És hogyha ez a reménység megvan bennünk, és ez él bennünk, akkor te megtisztítasz bennünket velünk együttműködésben. Köszönjük azt, hogy ezt a jellem átformáló munkát elvégzed még itt, Jézus második eljövetele előtt, és amikor ő megjelenik dicsőségben, akkor te elveszed ezt a meggyengült emberi természetet is, és újjáteremtesz bennünket. Köszönjük ezt a szép megváltási tervet. Köszönjük, hogy van megoldás, jó Istenünk. És köszönjük ezt a reménységet, amit most is feltártál előttünk. És hogy nem elérhetetlen dolog a te hited, Jézus hite és szeretete, hanem éppen ezt a lehetetlen dolgot tudott te a megváltás folytán elérni bennünk. Jó Istenünk, ezek nem csak szép dolgok. Köszönjük, hogy erre rávilágítottál, hanem ezt valóságát tudott tenni. Ezért kérünk, hogy hadd ne legyen nekünk az nehéz, hogy minden olyan dolognak ellenálljunk, ami elszakít tőled, ami nem a szeretetnek az útja. Jó Istenünk, add meg, hogy téged tudjunk szemlélni. És ez a szeretet az bennünket átformáljon, és olyan bizalmat ébresszen bennünk, hogy kialakuljon ez a rád hagyatkozás, és hogy az akaratunk a te akaratodhoz simuljon. Köszönjük, hogy ilyen aktívan szeretnéd bennünk ezt a reménységet munkálni, és a mi gondolkodásunkat megerősíteni abban, hogy mi a te gyermekeidé lehetünk teljes mértékben, és egy új honnak alakulj. Maradj velünk a te kegyelmed által, és add, jó Istenünk, hogy a hétköznapi életünkben ne felejtsük el ezt, és ez a reménység megmaradjon mi bennünk. Így kérünk, hogy segítsél meg rád tekinteni, és minden olyan akadályozó tényezőt, vagy belső hangot elhárítani magunktól, ami az ellenkező irányba vinne bennünket. Add, hogy meglássuk azt, hogy épp azért küldted el a Szent Lelket, hogy ezt az isteni segítséget megkapjuk, ezt, ami törvény erővel működik, és sokkal erősebb, mint a természetünknek a törvénye. Add, hogy ebben gyakoroljuk magunkat, az Isten félelemben és a kegyességben, hogy készen legyünk arra honra, amit te már megterveztél és elkészítettél számunkra. Amen.